Mindenkit, és hát elnézést ezért a késésért, de azt hiszem, hogy szombat délután van ez a 10 perc késés, amivel kezdünk, ez mindenkinek belefér. Mielőtt belevágnék a mondandómba, még egyfajta szervezési dolgot mondanék, bár ez a tartalomhoz is kapcsolódik. Úgy beszéltük meg Berta tanár úrral, hogy mivel ez egy bonyolult dolog, a gravitációs hullámoknak a témája, ezért kellene egy bevezetés róla, hogy mi is ez az általános relativitás elmélet, amiből következett a gravitációs hullámok léte, amiket kísérletileg most bizonyítottak be fél évvel ezelőtt nagyjából. És utána lehet csak beszélni magáról a gravitációs hullámokról, meg arról a berendezésről és módszerről, ami most ezt a nagy visszhangot kiváltott felfedezést takarja. Úgyhogy az előadás két részből fog állni. Az első részt én tartom, amiben a gravitációs hullámokról csak nagyon keveset beszélek, csak megpróbálom azt elmondani, hogy mik az általános relativitás elmélet alapgondolatai. Aztán utána tartunk egy minimális szünetet, hogy mindenki megmozgathassa a tagjait, vagy akár a szünetben lehet kérdezni is, hogyha lesznek kérdések, de mindenképpen tartunk egy 45 perc után egy ilyen, mondjuk egy 10 perces szünetet körülbelül, és utána Berta tanárról meg kifejezetten erről a friss felfedezésről, illetve annak az előzményeiről fog beszélni, meg a gravitációs hullámokról. Nos, ennyi bevezetés után vágjunk bele, és én az általános relativitás elmélet alapjairól szeretnék beszélni. Ez egy olyan elmélet, amiről mindenki hallott. És bizonyára a hallgatóságban ülők is hallották az alapgondolatokat, és tudnak róla, hogy valahogy a térgörbül, vagy valami efféléről szól. Hát ezt szeretném ebben a 45 percben egy kicsit pontosabban elmagyarázni. Onnan indul az egész kérdés, ezzel foglalkozik az általános relativitás elmélet, hogy hogyan működik a gravitáció. Hogyan működik a gravitáció? Tudjuk, hogy Isaac Newton volt az, aki a gravitáció természetét először olyan mélységig fölismerte, hogy azt aztán komoly számításokra, tervezésekre lehetett használni. Isaac Newton volt az, aki fölírta a mechanika alaptörvényeit is, az F egyenlő M-szerát meg a környékét, és nagyon pontos számításokat végzett ez alapján. Ugye a bolygómozgásról, lövedékekről, vagy a pottyanó almákról, a legenda szerint legalábbis, de Newton nem tudta megmondani, hogy miért olyan a gravitáció, amilyen. A türelmetleneknek elszpoilerezem a lényegét a film végének. Einstein durván 200 évvel Newton után azt mondta, hogy a gravitációban nagyon fontos, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyformán hat mindenre, ezt majd elmondom, hogy mit értek ez alatt pontosan, nagyon hasonló a gravitációs hatása a gyorsulásnak a hatására, és ezért arra következtetett, hogy itt valami geometriai hatásról van szó. Valahogy az a tér, illetve hát majd látjuk a téridő, amiben a testek mozognak, az torzul, és azért annyira egyforma minden anyagtól függetlenül a testekre hatása. És az általános relativitás elmélet egész konkrétan 1915-ben öltött testet, vagy hát egyenletet, és akkor írta föl Newton Einstein az Einstein egyenleteket, amivel visszakapta Newton eredményeit, de pontosította és egy csomó új jelenséget jósolt meg, többek között a gravitációs hullámokat, amiről most szó lesz. Ez az előadás nem célozza meg természetesen azt, hogy a hallgatóság profi legyen általános relativitás elméletből. Be kell ismernem, én se vagyok az, nem ez a kutatási területem. Hanem az a cél, hogy megértsük, hogyan működik a gravitáció, mi is az, hogy görbül a téridő, és mik azok a gravitációs hullámok. És a téma matematikája meglehetősen bonyolult, azért nem tárgyaljuk, úgyhogy egyenletek itt csak nagyon szörmentén fognak fölbukkanni, de az alapgondolatok azonban megérthetjük. Viszont itt egy figyelmeztetés van alul, viszont legyünk tudatában, csak az alapgondolatokat értettük meg, tehát Jó, hogyha az ember elfantáziál, de azért, hogyha az embernek hirtelen eszébe jut, hogy hogyan lehetne mégiscsak mondjuk átmenni a fekete lyukon, az én előadásom alapján, akkor azért legyen tudatában annak, hogy azért itt csak nagyon bevezetőket mondtam, tehát azért ne ragadtassunk magad túl bátor gondolatokra. Akit jobban érdekel a téma, mint amit én el tudok mondani, sok jó könyv van, de nekem a kedvencem ebbe a témában Roger Penrose-nak a Császár új elméje című könyve. Ezt szívesen tudom ajánlani mindenkinek, népszerűsítő szinten, de ezen az előadáson túlmutató részletességgel beszél például az általános relativitás elméletről, meg a kvantummechanikáról, meg sok minden egyébről. Úgyhogy akinek ez nem elég, amiről beszélek, azt annak ajánlom ezt a könyvet. Nos, és akkor menjünk szépen vissza. Nagyon sok tudományos előadás kezdődik úgy, hogy már az ókori görögök is. Na hát az ókori görögök ugyan relativitás elmélettel nem foglalkoztak, de sok mindent csináltak, ami a relativitás elméletet előkészítette. És bár most ebben a pillanatban nem látszik, hogy mi a kapcsolat, de nem sokára meglátjuk, hogy igenis van, hogy az ókori görögök geometriai rendszer, amit kifejlesztettek, ami Euklidesznél az időszámításunk előtti 3. században ért el a csúcspontját, ennek igenis köze van az általános relativitás elmélethez. Sok nagy görög geométer, ugye Pitagoras, Thalesnek a neve mindenki számára ismerős, munkáját összegezte Euklidesz az Elemek című művében, és időszámításunk előtti 3. században, tehát már 2300 évvel ezelőtt, egy olyan tökéletes rendszerbe foglalt össze a geometri ismereteket, hogy utána 2000 évig senki nem tudott lényegeset hozzátenni. Persze bizonyítottak be újabb tételeket, vagy valami, de alapjaiban nem tudták megváltoztatni, vagy nem találtak benne hibát. Erről önmagában egy teljes előadást lehetne tartani. Én egy nagyon pici részét szemeltem ki ennek, ami a relativitás elmélethez kapcsolódik. Volt egy bizonytalan pont, amit az évszázadok alatt sokan éreztek, hogy itt valami Euklidesz geometriájában nem annyira stimmel, mint a többi részen. Ezt sokszor nevezik pongyolán párhuzamossági axiómának. Hát pontosabban ez volt Euklidesz 5. posztulátuma. Azt mondta ki, hogy ha három egyenes metsz egymást, így ahogy az ábrán van, és ennek az A meg a B szögnek az összege kisebb, mint 180 fok, akkor ez a két egyenes ezen az oldalon fogja valahol metszeni egymást. Ez volt Euklidesznek az egyik alaptétel, amit nem bizonyított, hanem ebből vezette le a többi bonyolultabb tételeket. Az volt a baj ezzel, és ezt érezték már régóta, hogy ez a metszéspont lehet, hogy nagyon messzire van, és nem tudom ellenőrizni egy véges méretű papíron, hogy ez tényleg igaz-e. A józan eszem ezt súgja, de vigyázat, a józan ész a tudományban néha becsap minket. És az évszázadok alatt, hogy vizsgálgatták többen, azt mondták, hogy egy ezzel egyenértékű tételt érdemes inkább vizsgálni, illetve ezt tenni meg axiómának, ez pedig az, hogyha van egy egyenesünk, ez a kékkel rajzolt, rajta kívül egy pont, ez a pirossal rajzolt pont, akkor vegyük azt alapelvnek, hogy az egyenesen kívüli ponton keresztül egyetlen olyan egyenes húzható, ami sehol sem metzi az eredeti egyenest. Látjuk, hogy ennek köze van az eredeti euklideszi gondolathoz. Tehát azt mond, az lett az alaptétel, javasolták egyesek, hogy az 5. posztulátum helyett legyen ez az alaptétel. Ezen az egyenesen kívül, amit én vastag zölddel jeleztem ki, nincsen másik egyenes, ami nem etszené valahol ezt az eredetit. Lehet, hogy nagyon messzire, lehet, hogy nagyon távol, ezt se tudjuk ellenőrizni kisméretekben, de a józan eszünkkel ez összhangban van, hogy ez így legyen. Sejtették az emberek, hogy valamit nem stimmel, de a sejtéseken túl először Bolyai János volt az, aki lépett, a magyar matematikus, 1832-ben tette közzé az első teljes nem euklideszi geometria rendszerét. Ő azt mondta, hogy tegyük fel, hogy valójában egy kis szögtartományban végtelen sok olyan egyenes van, ami nem metzi az eredetit. Ez most a józan eszünkkel ellentmondásban őnek látszik, de várjunk egy picit, mindjárt kiderül, hogy azért mégse akkora hülyeség ez, mint első pillanatra gondolná az ember. Ezt megtéve alapelvnek, összekombinálva többi alapelvel, axiómával, Bolyai egy teljes ellentmondásmentes geometriát épített fel. Úgy írta a naplójában, hogy a semmiből egy új, egy más világot teremtettem. Jó, ez egy gondolati világ, köze van ennek a valósághoz? Majd mindjárt elárulom, de azt hiszem sejti a kedves hallgatóság, hogy igen, például az általános relativitás elméletbe lesz ennek fontos szerepe. Aztán Bolyai, amikor közzétette ezt a művét, vele részben párhuzamosan, de időrendben egy kicsit utána mások is, például Lobachevsky, Gauss, Riemann, majd a 19. század vége fele Poincaré, voltak azok a matematikusok, akik aztán a nem euklideszi geometriák rendszerét kibontották, és még általánosabban tárgyalták, mint Bolyai tette azt. Az volt az alapgondolat, hogy ne rögzítsük az egyenes fogalmát úgy, ami itt a számunkra szemléletes kép az egyenesnek, hanem gondolkozzunk teljesen kockafejű módon, ha elfogadjuk, hogy az egyenesnek ilyen tulajdonsága van, akkor ebből ez meg az következik, nézzük meg, hogy mi jön ki belőle. És kitalálták azt, hogy ennek van egy nagyon egyszerű szemléltetése, a görbült felületek geometriája. Ha ugyanis a vonalainkat nem egy sík lapra húzzuk, hanem mondjuk egy gömb felszínére, akkor azok nem lesznek egyenesek a mi szemléletünk szerint, viszont egyfajta módon egyenesek lesznek, és ezt úgy nevezték el, hogy geodetikus vonalak lesznek, egy görbe felületen a lehető legegyenesebb vonal az az, ami bármely két pontja közt a legrövidebb úton köti össze azt a bizonyos két pontot. Ezeket hívták geodetikusnak. Na most ez talán elvontnak tűnik, úgyhogy inkább mutatok konkrét példát. Például, hogyha gömb felszínén rajzolgatunk, akkor a geodetikusok az úgynevezett főkörök. Például az egyenlítőnek a köre, vagy egy délkör, ami átmegy az északi meg a déli sarkon. Ezek a geodetikus vonalak, ezek a lehető legegyenesebbek a gömb felszínén. Például itt a párhuzamossági axióma, az azt mondja, hogy nincs is párhuzamos vonal, mert bármely két főkör metzi egymást. És olyan furcsaságok jönnek ki, látható ebből az ábrából, hogy például egy háromszög, ahogy így dudorodik, a belső szögösszege nagyobb lesz, mint 180 fok. Méghozzá annál jobban eltér a 180 foktól, minél nagyobb ez a háromszögnek a területe. Ez nem is volt ismeretlen a matematikusoknak. Régebben a földmérésben, csillagászatban már számoltak gömbháromszögekkel. Mondok egy egyszerű gömbháromszöget, egyik csúcs az északi sarkon van, másik csúcs az egyenlítőn, a nulladik hosszúsági körnél, harmadik pedig a 90. hosszúsági körnél. Ez ugye a teljes gömbnek egy nyolcadát fedi le, egy ilyen cikkely. Ennek például három derékszöge van. Ennek például 270 fok a belső szögösszege. Igaziból tudtak is ezzel számolni, már az arab matematikusok a 12. században elég jól bántak ezekkel a dolgokkal, csak nem gondolták azt, hogy ez valami általánosabbnak a része lenne korábban. Ha mi olyan kis lapos lények lennénk, amik csak így viszintesen tudunk körbenézni, és nem tudjuk a szemünket kiemelni abból a síkból, amiben mi vagyunk, akkor mi azt hinnénk, hogy ezek az egyenesek. Mert elmenni valahova, a Föld felszín egy másik pontjára, akkor egy ilyen délkör mentén mennék, vagy egy ilyen geodetikus mentén mennék, ezzel nekem az egyenes. Az én egyenesem, a gömbfelszíni lapos lények egyenese, az ellen, amit ide fölrajzoltam. És ezek a lények például a háromszög belső szögösszegét 180-nál nagyobbnak mérnék. De görbülhet máshogy is az a felület, amire húzzuk a vonalakat, például úgy, mint egy nyereg felület. A nyereg felületen, ahogy máshogy görbülnek a vonalak, épp az ellentétes dolog adódik ki. Itt például az eredeti egyenes, rajta kívül fekvő pont látható, és itt, hogyha berajzolgatjuk azokat az egyeneseket, amik nem metszik az eredetit, akkor végtelen sok egyenest kapunk. Látszik ezen a nyereg felületen, hogy ahogy megy ez a görbe, eleinte közelít ehhez a piroshoz, de aztán utána elkezd eltávolodni tőle. És ez felel meg Bolyai geometriájának, tehát a Bolyai féle, úgy mondják, hiperbolikus geometria, az megjeleníthető egy ilyen furcsán görgülő nyerekfelületen, és ilyen módon mégiscsak van szemléletes jelentése is ennek a dolognak. Itt, ha berajzoljuk a háromszögeket, kiderül, hogy 180 foknál kisebb a belső szögösszegük. Aztán ehhez hasonlóan össze-vissza görbülő síkoknak, később tereknek a geometriáját is megalkották az a matematikusok, mondjuk Riemannnak a neve emelhető ki, ha valakit ki kell emelni az általános geometriák közül. Ez elég bonyolult része a matematikának már. Persze nekünk az a kérdés, itt egy fizika előadás, hogy van-e köze ennek a fizikához. A közvetlen mérések gondolata már egyből fölmerült, amikor a nem euklidészi geometriákat fölvetették. Azt mondták, hogy mérjünk ki jó nagy háromszögeket, hogy a belső szögösszegük tényleg 180 fok-e. Már Gauss idejében végeztek ilyet. És az derült ki, hogy 180 fok, de hát lehet, hogy csak a mérési hiba miatt mondták ők. Tehát a közvetlen mérések azt mutatták, hogy euklidészi a terünk közelítőleg. De még Riemann, most mivel ez nem tudománytörténet óra, nem akartam annyi sok dátumot fölírni, de azért, hogy lássunk valamit, ugye Bolyai 1832, Riemann az 1860-as években felvetette, hogy a térnek a geometriáját lehet, hogy az anyagnak az eloszlása határozza meg. Ez már egy előfutára annak, amit az általános relativitás elmélet mond. Csak ugye ahhoz, hogy ténylegesen föl lehessen írni azt, hogy a testek, egy bolygó, egy kavics, vagy bármi, egy ólomtömb, hogyan torzítja a teret, ahhoz a fizikát is ismerni kell. És hát egyrészt Riemann matematikus volt, másrészt meg még néhány dolog a fizikában az 1860-as években nem állt készen erre. Úgyhogy most az előzmények matematikai részéről átlépve az előzményeknek a fizikai részére, mint ahogy az elején előre vetítettem, a gravitáció témáját kell egy kicsit fölfrissíteni. Aki középiskolában már tanult valamit, annak a gravitációról, annak valószínű ismerős Newton általános tömegvonzási törvénye, amit mondjuk így lehet fölírni, tehát hogy egy nagy M tömeg úgy hat erre a kis M tömegre, hogy mindenképpen vonzó erő, és az erő egyenesen arányos mindkét tömeg nagyságával, fordítottan arányos a távolság négyzetével. Persze van itt egy univerzális állandó, amit én gammával jelöltem, ez a gravitációs állandó, meg hát ez csak egy egységvektor, ami megmutatja ennek az irányát, hogy merre mutasson. Ezt fedezte föl Newton az 1600-as évek vége fele, ezt az általános tömegvonzási törvényt. Egyből látszik, ha ránézünk erre az egyenletre, azért, mert ez a gamma nagyon picike, hogy az ilyen normál testek között, amik körülöttünk előfordulnak, nagyon csekély ez a gravitációs erő. Például két 1 kg tömegű test 1 méterről éppen gamma nagyságú erővel hat egymásra, tehát valahányszor 10 a mínusz 11-en Newtonnal. Tehát a 10 a mínusz 11-en Newton, hát a terembe levő húzat nagyobb erővel hat egy ólomtömbre, sokkal nagyobb erővel, mint ez. Nem is olyan egyszerű kimérni. Hát nem is két 1 kg-os test között mérték ki, hanem ugye a bolygók egymásra gyakorolt vonzása, meg, vagy a Földnek egy almára gyakorolt vonzása volt az, amire először vizsgálták ezeket. Szintén Newton írta föl a mozgástan alaptörvényét, amit ma F-egyenlő M-szer alakba írunk föl, zárójelben megjegyzem, hogy Newton nem ebben az alakba írta föl, de ezzel egyenértékű volt, amit Newton mondott. Aki meg akarja tanulni, az vegye fel a fizika történet tárgyat, ahogyha ide jár az egyetemre, és ott elmondjuk, hogy Newton hogyan írta föl. De ez a lényege, ez egy jobban kezelhető alak az alaptörvénynek. Ez az F egyenlő M-szer A, ez valami olyasmit mondott, hogyha van egy kisebb nagyságú tömegünk, ami mozog valamilyen pályán, hat rá valamilyen F erő, akkor ő neki a gyorsulása, az A gyorsulása F perem lesz, tehát egy nagyon rövid delta t idő alatt a sebessége körülbelül F peremszer delta t-nyivel változik meg. Aztán persze ezt végtelenül pici delta t-kre kell kiszámolni sorra, ebből lesz a differenciál egyenleteknek a megoldása, de ezt azért fölírtam azért, hogy látszódjék, hogy milyen jellegű volt Newtonnak a mozgás törvénye. Mindjárt kiderül, hogy miért írtam fel ezt a két formulát. Ugyanis Newton azzal, hogy megállapította a mozgástan törvényét, meg a gravitáció alaptörvényét, egyik oldalról hatalmas sikereket ért el. Gyakorlatilag félistenként tisztelték már a következő generációba Newtont ezekért az eredményekért. Például nagyon pontos bolygópálya számításokat tudott végezni. Már maga Newton is. A követői, akiknek meg több idejük volt, ők meg még pontosabbakat. Aztán ilyen bolygók egymásra gyakorolt vonzás alapján megtalálták a Neptunuszt például az 1800-as években. Nagyon pontosan le lehetett írni a lövedékeknek a mozgását. Mindenféle gépészeti műszaki alkalmazás, hát a dinamika ezen alapul. És azt hiszem nem kell mondani, hogy mennyire fontos a mai világban is ez. De a gravitáció oka ismeretlen maradt. Newton azt mondta, hogy ő hipotéziseket nem gyárt. Pedig ő is, meg több kortársa is mindenféle találgatást bebocsátkozott, hogy lehet, hogy a testek vonzását, valami a testeket körülölelő éter, valamilyen ritka anyag okozza, vagy eféle, vagy repkedő kis részecskék. Nem tudták ezt megmondani, Newton meg azt mondja, nem tudom. És nem bocsátkozok mindenféle bizonytalan találgatásokban, mondta Newton. Viszont volt egy elvi probléma, amit már Newton is észrevett, és most előhoztam az előző oldalon levő két ábrát egymás mellé téve, mindkét egyenletben van egy kisemmel jelölt mennyiség, amik, hát egyformán jelöltem őket, de nem szükségszerű, hogy egyformák legyenek. Mert az a kisem, amire most mutatok a mutatópálcával a bal oldalon, ez az úgynevezett súlyos tömeg. Ez azt mutatja, hogy mennyire vesz részt a gravitációban ez a test. Ez a kisem a tehetetlen tömeg. Azt mutatja, hogy mennyire nehezen hagyja a test, hogy megváltoztassák az ő sebességét. Ennek nem kéne egyformának lenni, mégis egyforma. Maga Newton is tudta, hogy ez itt valami érdekesség van. Végzett méréseket. Az ő mérései szerint mérési hibán belül egyforma a kettő. Illetve mérhetnénk különböző mértékegységbe őket, akkor azt lenne, hogy különböző egy konstant szorzófaktor van közöttük. Mondjuk azt, hogy egyenértékűek. Newton tehát tudta, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű, nem tudta az okát. És az 1800-as években ez a fizika egyik alapkérdése volt, és a Göttingeni Egyetem kiírt egy pályázatot arra, hogy az nyeri a pályázatot, aki a legpontosabban igazolja a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűségét, vagy megcáfolja, vagy bebizonyítja, hogy mégse igaz. Ennek a pályázatnak a nyertese Eötvös Loránd és kutatócsapata voltak, akik évtizedes skálán vizsgálták egyre pontosított mérésekkel ezt a kérdéskört, 1908-ra már 9 tizedes egy pontossággal igazolták, hogy a testeknek a súlyos és a tehetetlen tömege az megegyezik. Ehhez Eötvösék egy nagyon speciális méréstechnikát fejlesztettek ki, mai napig is Eötvös ingának nevezik ezeket a pontos gravitációs berendezéseket, amik egy külön előadást megérnének, de hát most nem ez a fő cél. Ezzel nagyon jól ki lehetett mérni a pár kilogrammos testek gravitációs terét is. Aztán, amire létrehozták a súlyos és tehetetlen tömeg egyenértékűségének igazolása, és a Föld gravitációs terébe levő nagyon pici változások kimutatásával, például olajkutatás és érszerelőhelyek kutatásába tudták használni, mert például egy olaj lelőhely a Föld alatt, az kisebb sűrűség a környezeténél, tehát megváltozik a közelébe a gravitációs tér iránya, és ki lehetett használni. Használták is. Az 1900-as évek elején nagyon, de még ma is az olajkutatásban használnak Eötvös ingát hogy megtalálják a lelőhelyeket, bizonyos típusú lelőhelyeket. És ezek után következett, összetéve azt a geometriai, meg ezt a fizikai alapot, meg több minden mást, amiről nem tudtam beszélni idő hiányában, végül is Einstein ezekből gyúrta össze az általános relativitás elméletet, aminek az volt az alapötlete, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűsége az nem véletlen, 9/1 pontosságú véletlenek nincsenek, hanem azért van, mert a gravitáció az egy geometria jellegű hatás. Hát most első pillanatban ez nagyon bolondul hangzik, mindjárt elmagyarázom, hogy mi az, hogy a gravitáció Einstein szerint egy geometria jellegű hatás. Einstein nagyon szerette a gondolatkísérleteket, és ezt is egy gondolatkísérlettel szemléltette. Azt mondta, hogy tételezzük fel, hogy van egy emberkénk egy zárt kabinban, aki mindenféle testet potyogtat le. Mit tudom én, egy almát, meg egy ólomgolyót rajzoltam ide erre az ábrára. És ez az emberke stopperórával, meg mérőszalaggal megméri, hogy ez valamilyen gyorsulással esik lefelé az alma is, meg az ólomgolyó is. Itt volt Einsteinnek egy nagyon jó megfigyelése, azt mondta, hogy ha ez az ember nem lát ki a dobozból, akkor nem tudja eldönteni, hogy vajon ő egy nagy tömeg gravitációs hatásának van kitéve, tehát például a Föld felszínén áll a doboza, vagy pedig kim van a világűrben mindentől távol, de egy hajtóműt fölfele gyorsítja. Ez a kettő, ha nem nézünk ki ebből a dobozból, megkülönböztethetetlen ez a két hatás. Mert hogyha itt van G gravitációs gyorsulás, az M-szer G-vel hat minden testre, de az leosztunk el, mert éppen G-gyorsulást idéz elő. De ugyanez a G-gyorsulás lesz, ha az alma meg az ólomgolyó állnak, és valójában a dobozunk gyorsul fölfele ezen az ábrán. Ugyanez lesz a hatás. Az ember nem tudja megkülönböztetni ezt a két dolgot. És az benne az érdekes, itt volt ötvösnek a mérésorozata fontos, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg mindig egyenértékű. Itt a súlyos, itt a tehetetlen tömeg játszik ebbe szerepet. És mindegy, hogy milyen az anyaga ennek a dolognak. Mert ha a gravitáció máshogy hatna, más együtthatóval hatna az almára meg az ólomgolyóra, akkor gravitáció esetén elválnának egymástól. De nem válnak el egymástól, igazolta Ötvös Loránd. De ugyanez a helyzet a gyorsuláskor is. Ez az alapgondolat volt az, ami Einsteint arra vezette, hogy meg tudja fogalmazni, hogy most akkor a gravitáció hogyan is működik. Ismerve mindazt, amit elmondtunk, meg sok minden mást, például a speciális relativitás elméletet, amiről most nincs időnk beszélni, végül is Einstein azt mondta, hogy itt arról van szó, hogy nem a tér görbül, hanem a téridő görbül ennek a testeknek a hatására. Na most azt mondtam, hogy a speciális relativitás elméletről nem tudok beszélni idő hiányába, egy dologra azonban kell utalnom, hogy mi ez a téridő. Hát ugye nyilván a hallgatóság nagy része hallott erről, hogy a három térkoordinátát, meg az egy időkoordinátát, amit most én nem tudok felrajzolni, mert nem tudok a negyedik irányba mutatni, érdemes egyként kezelni, és együtt kezelni egy 3+1 dimenziós téridőben írni fel az egyenleteket. Történeti érdekesség, hogy az ötlet már az 1300-as években egy Oresmius nevű tudós fejében megfogalmazódott, és le is írta ezt a dolgot, de igazán tartalommal csak a speciális relativitás elmélet töltötte fel a téridőnek a fogalmát az 1900-as évek elején. Méghozzá a téridőnek a relativitás elméletbeli alkalmazását Minkowskinak köszönhetjük, aki érdekes módon Einsteinnek a tanára volt, nem a tanítványa. Ilyenkor az volt, hogy a tanár egy kicsit utána futott a tanítványának, és azért ő is megmutatta, hogy azért nem csak a fiatalok tudnak hozzátenni valamit a tudomány fejlődéséhez. És Einsteinnek az volt az ötlete, hogy a testek a téridőt görbítik meg. Nem jó az, amit néha mondanak, hogy a testek meggörbítik a teret. Ha csak a teret görbítenék meg, akkor itt egy nagy tömegű test meggörbíti a teret, maga közül leteszek mellé egy kis tömegűt, sose indulna el, ha csak a tér lenne meggörbítve. A téridő görbültsége az, ami elindítja a testeket, és ezt megpróbáltam egy ilyen ábra páron rajzolni. Tudom, hogy így nehéz, anélkül, hogy a téridőről beszéltem volna többet. Itt van egyetlen egy térkoordináta, az X, és egy időkoordináta, tehát ez egy 1 plusz 1 dimenziós téridő. Ha nincs semmi a környéken, akkor üres, sima a téridő, olyan, mint egy kisimított felület. Ilyenkor a geodetikus vonalak, Einstein elmélete szerint, szépen egyenesek, euklideszi a téridő ebben az esetben. Einstein viszont azt mondta, ha itt egy nagy tömegű test meggörbíti az maga körül a téridőt, és a geodetikus vonalak, a lehető legegyenesebb vonalak, azok meggörbülnek. És hogyha leteszek ide egy testet, mondjuk ide, ő a lehető legegyenesebb pályán akar menni ezen a geodetikuson, csak hogy ez a geodetikus közeledik a nagy tömegű testhez, mert begyűrte maga körül a téridőt a test. Látjuk, hogyha a téridő, tehát az időkoordináta is bele van vonva, ha az idő is gyűrődik, akkor meg is indul a nagy tömegű test mellé letett kis tömegű test. És ez az alapötlete a relativitás elméletnek. Persze nem lett volna ez elég, nem lett volna ez elég, hanem Einstein még az egyenleteket is fölírta, csak még mielőtt erre kitérnek, egy másik szemléltetése, amit sajnos fizikailag nem tudtunk itt bemutatni, mert nem tudtunk elég nagy gumilapot szerezni. Valószínű több helyen látták. Egy kicsit sajnálom itt a fényviszonyokat ebben a teremben. Azért talán látszódik, hogy itt egy négyzethálós gumilapra egy gömb van letéve középen, ami behorpasztja a gömböt maga körül. Ilyen vájú keletkezik, és egy abban meglökött kicsi golyó szépen kering a nagy golyó körül. Nem azért, mert a nagy golyó a távolból húzza, hanem azért, mert meg van görbítve körülötte ez a gumilap. Na vigyázat, ez csak egy szemléltetés, ez nem ugyanazok az egyenletek írják le, mint az általános relativitás elméletet, csak az alapgondolatot mondja. Nos, Albert Einstein 1915-ben fölírta az Einstein egyenleteket, ami megadja konkrétan, hogy a testek hogyan görbítik a téridőt maguk körül. Ezek olyan bonyolultak, hogy semmi szín alatt nem férnek bele egy ilyen előadásba. Jó, föl tudtam volna tenni, csak amire megmagyarázom, az lett volna hosszú idő. Úgyhogy az egyenletet azt hagyjuk el ebbe a pillanatba, és nézzük meg, hogy mi következett ebből a gondolatból. Például megadta a gravitáció okát, ami Newton óta egy nagy titok volt. Megmondta a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűségének az okát. Hiszen ha ez egy geometriai, akkor tényleg minden tömegen, akármilyen anyagú, akármekkora méretű, ugyanakkor a gyorsulás jön létre a geometriai okokból. Illetve megadott olyan dolgot is, amit észleltek korábban, csak nem értették a csillagászok, hogy a bolygópályák nem egészen olyanok voltak, mint a newtoni elmélet mondta. Egy nagyon pici eltérés volt közöttük, volt a megfigyelések és a newtoni elmélet között, ezt megmagyarázta Einstein. Még nagyon sok meglepő következménye lett az általános relativitás elméletnek, például a gravitációs hullámok, amelyeket utólag 1915 óta, tehát éppen az utóbbi 100 évben, ebből nagyon sokat ellenőriztek. Ezek közül volt talán az utolsó nagy a gravitációs hullámok kimutatása. Erről egy külön előadás fog szólni a szünet után, de még szeretnék egy-egy pillantást vetni a többi meglepő következményre, ami az általános relativitás elmélet egyik következménye volt. Például, amit már említettem is, az, hogy a bolygópályák egy picit eltértek a newtoni elmélet által mondott pályától. Ezt úgy kell elképzelni, erősen felnagyítva a hatást, hogy a newtoni elmélet szerint itt a nap, körülötte a bolygók szép ellipszis pályán keringenek. Az általános relativitás elmélet egy pici módosítást jelentett, ezek az ellipszisek lassan körbefordulnak. Hihetetlenül lassan. A Merkur, ahol ez a legnagyobb ez a hatás, évszázadonként 43 ívmásodpercet fordul el a pályájának a szöge. Ívmásodperc ugye a foknak a 60-ad részének a 60-ad része. Tehát ez valami hihetetlenül kicsi, de a csillagászok meg hihetetlenül precízen mérnek, és ki lehetett ezt mutatni. Tehát ez a hatás Einstein előtt ismert volt, de Einstein megadta ennek az okát. Aztán a fénynek a gravitációs elhajlása volt a következő. Hát most nagyon sajnálom, előbb a Newtonnak a képét nem láttuk jól, az még nem volt olyan baj, de ezt a képet most tényleg nem látjuk. Lejjebb veszem a fényerőt, az a kamerának lehet, hogy nem lesz annyira kedvező, de muszáj lejjebb vennem egy picit, hogy látszódjék. Most már jobban látszódik, amit akartam mutatni. A fénynek a gravitációs, a fény útja, hogy elgörbül a gravitációs térben, az van szemléltetve egy magyarázó ábrázolat, meg egy fotón, de először megemlítem, hogy legelőször már 4 évvel a relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet születése után, 1919-ben Arthur Eddington és egy csapata egy napfogyatkozáskor ki tudta ezt mutatni. Azt mutatta ki, hogy a napkorong mellett elhaladó csillagfény egy nagyon picit, néhány ívpercnyit elmozdult. Ezt azért nem mutatom be fényképen, mert nem lehet. Hát jó, úgy nem lehet bemutatni, hogy nem látnánk, hogy hogy mozdul el, mert nagyon picike, ez csak egy precíz méréssel lehetett kimutatni. De már Einstein után 4 évvel kísérleti bizonyítéka is volt ennek. Olyan képet mutatok, ami a modernebb korból származik, ez egy Hubble űrtávcső felvétel, aminek a keletkezését ez magyarázza meg ez az ábra. Itt vagyunk a Földön, itt egy távoli galaxis, és ha a látóvonalba belesik egy nagy tömegű galaxis, az megkörbíti maga körül a téridőt, és így a fény ilyen görbe vonalon majdnem, mintha lencsén fókuszálva érkezne hozzánk, és mi ezért úgy látjuk, hogy látjuk ezt a nagy galaxist, meg mögötte a kicsit, mint egy felnagyítva, de azért ez nem egy precíz lencse, és ezért el van torzítva. Ezen az ábrán úgy látszik, ez az előtér galaxis pár, és ez az ív, amit kirajzolódik, az valójában egy galaxisnak a széthúzott képe, egy eltorzított képe. Ki lehet mutatni, hogy az tényleg egy galaxisnak a képe, például a színképük tökéletesen megegyezik. Tehát ezt többféleképpen ellenőrizték, hogy ez nem valami csalás, vagy csalódás, hogy az úgy lenne. Aztán még más következmények is voltak, például kiderült a relativitás elméletből, hogy az erős gravitációs térben lassabban járnak az órák, a Föld felszíni, meg a Föld körül keringő atomórák között van egy kis eltérés, nem csak a mozgás miatt, amit a speciális relativitás elmélet mondott, hanem a gravitációs térben való elhelyezkedésük miatt. És ezt kísérletileg igazolták, a csillagászok is a csillagok színképéből igazolták. Aztán a gravitációs téren keresztül utazó fény az egy kicsit lelassul, ezt is sikerült az űrszondák esetén igazolni. És ami az 50-es, 60-as években egy érdekes dolog volt, amikor ezeket először kimérték, ezeket az effektusokat, az már a műszaki gyakorlatban ment át, mert hogy a GPS műholdaknak a jeleit olyan pontosan vegyük, hogy abban minél pontosabban megkapjuk a helyünket, abban ezek az effektusok is szerepet játszanak, és műszaki alkalmazása is vannak ennek a területnek. Egy másik érdekes dolog, eléggé bonyolult neve van, a geodetikus precesszió és a keretsodródás. Na ez a furcsa elnevezés egy viszonylag könnyen megérthető dolgot jelent. A relativitás elmélet azt mondta, hogy a Föld körül meggörbül a téridő, és hogyha ebben egy gyorsan megpörgetett golyócskát, egy giroszkópot, ami elvileg megtartja mindig a tengelyének az irányát, tehát egy ilyen gyorsan megpörgetett golyócskát jó sokszor körbekeringtetünk a Föld körül, akkor ez a görbült téridő miatt egy nagyon picit megváltoztatja a forgás tengelyének az irányát. Egy nagyon picit. Pontosabban két ok is van, a téridő görbültsége, meg az is, hogy a forgóföld magával ragadja egy picit a téridőt, mint hogyha gyűrné az asztalterítőt valami, ami az asztalterítő közepén forog. Kiszámolták, hogy mekkora eltérés lesz ebből. Nagyon picikék. Egy 100 000 fok per év körüli eltérések jönnek ki ebből. De két évig a Gravity Probe műhold keringett a Föld körül, fedélzetén folyékony héliumban pörgő, pingponglabda méretű, de 10 nanométer pontosan gömbre csiszolt gömbbel. Ez új technológiákat kellett kifejleszteni, hogy ilyen gömböt tudjanak csinálni. És ez teljes pontossággal igazolta arra az általános relativitás elméletnek a jóslatát, hogy egy nagyon picit a fog tört részényit el fog mozdulni ennek a forgás tengelye. És végül a gravitációs hullámokról. Az egyenletek azt mondták, hogy vannak hullámmegoldások is ebben. Persze, azt hiszem mindenki érti szemléletesen, hogyha testek gyűrik a téridőt, akkor ha testek például gyorsan keringenek, mondjuk két nagy tömegű test szorosan kering egymás közelébe, akkor azok ilyen hullámokat is vetnek, és egy szoros kettős csillagból egy ilyen jellegű hullám megy kifele. Persze ez csak egy szemléltetés, mert vigyázat, nem egy anyag hullámzik, hanem maga a téridőnek a szerkezete hullámzik. Tehát azt jelenti, hogy egy picit megváltoznak a távolságok és az időközök. Azt jelenti ez az egész. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, hogy hogyan lehet kimérni, erről beszél majd a kollégám a szünet után. Azért volt egy indirekt bizonyíték, már korábban kimutatták, hogy nagyon szoros kettős csillagoknak az egymás körüli forgás ideje az csökken, mert egyre közelebb húzódnak és egyre gyorsabban pörögnek, azért, mert a gravitációs hullámok elszívják lassan az energiájukat, és egy előbb-utóbb egymásba fognak ezek esni. Ezért már 1993-ban már adtak egy Nobel-díjat, hogy közvetetten kimutatták a gravitációs hullámoknak az energia elszívó hatását mutatták ki. A direkt bizonyítékról, direkt bizonyíték született meg 2015-ben. Aztán csak azért, mert ilyenkor mindig megkérdezik, hogy és mi van a fekete lyukakkal, meg az univerzum felfúvódásával, mert ugye mindenki tudja, hogy ennek is köze van. Ugye az általános relativitás elmélet sok mindenről beszélt, például az univerzum tágulását, és az általános relativitás elmélet írja le. Érdekesség, hogy eleinte Einstein nem akarta elfogadni, és inkább elrontotta volna az általános relativitás elméletet, csak ne kelljen azt feltételezni, hogy az univerzum tágul, nem tetszett neki az ötlet, de aztán a kísérleti bizonyítékok azt mondták, hogy már pedig az univerzum tágul. A modern megfigyelések megerősítették, hogy az univerzum tényleg tágul, bár egy kicsit máshogy tágul, mint az általános relativitás elmélet leírja. Lehet, hogy majd korrigálnunk kell az általános relativitás elméletet, lehet, hogy nagyon nagy távolságokon, ilyen milliárd fényéves távolságokon már taszító erőben megy át a gravitáció. Ez még aktív kutatási terület, itt még várható, hogy nagy felfedezések következnek. Ma, vagy hát a fekete lyukakról csak két mondatot. Már a 19. században fölmerült az, hogyha egy bolygónak olyan erős a gravitációs tere, hogy a szökési sebesség, tehát amivel el lehet róla végtelenül távolodni, nagyobb, mint a fénysebesség, akkor onnan még a fény se jut ki. Persze, akkor még nem tudták, hogy a fénynek tényleg ennyire különleges szerepe van. Később a speciális relativitás elmélet ezt mondta, és az általános relativitás elmélet meg aztán pontosan leírta a fekete lyukakat, ezek környékén úgy begörbülnek a téridő geodetikusai, hogy gyakorlatilag bezáródnak, és ez fejezi ki, hogy nem lehet kiszökni onnan. Beleesni lehet a fekete lyukba, onnan kijönni nem. A fekete lyukakat közvetett módon sikerült kimutatni, ez egy fantáziarajz, figyelem, ez nem egy fénykép. A belé itt egy fekete lyuk, ami nem látszik, az a fekete lyuk, Ami látszik, az a belehulló anyagnak a sugárzása. Tehát például találtunk olyan valamiket, amiben a belehulló anyag úgy sugároz, mint az elmélet mondja, egy fekete lyukba hulló anyag, és így kell, hogy sugározzon, meg a környezetére való gravitációs hatásból. Például tudjuk, hogy a mi galaxisunk közepén is egy több millió naptömegnyű fekete lyuk van. Tehát a fekete lyukakra közvetett, de azért nagyon sok közvetett bizonyíték van. Ezeket is a általános relativitás elmélet írja le, és megelőzve az egyik szokásos kérdést, nem, a fekete lyukakon nem lehet bemenni és kijönni máshol, akármit is írnak egyes könyvek. Lehet, hogy az egyenleteknek van ilyen megoldása, de olyat látunk, hogy az anyag hullik be egy fekete lyukba, de hogy senki se látott, hogy a párja meglent, tehát valahol meggyűnne ki az anyag valahonnan, és akkor csak hogy áramlana kifele. Amíg ilyet nem látunk, addig a vad fantázia birodalmába kell sorolnunk azokat a szkifiket, hogy bemegyünk a fekete lyukba, hogy 1000 fényével odébb kijöjjünk a fehér lyukon. Tehát, és ha be is tudunk menni, akkor se tudjuk túlélni, mondják a jelenlegi elméleteink, tehát ez már egy kicsit más terület. És akkor végére is értünk ennek az előadásnak, a legfontosabb gondolatok, tehát az anyag meggörbíti a téridőt, ez a gravitációka, Einstein egyenletei minden földi és földkörnyéki mérést pontosan adtak vissza, és a csillagászati jelenségeket is jól magyarázzák meg. A problémás területnek csak az univerzum élettartamával összemérhető élethosszak, meg méretek, tehát milliárd fényév, illetve milliárd éves skálák. Itt valami gond van, itt még mérni kellene egy csomó dolgot. De nagyon fontos a téma, egyrészt az emberi tudás vágyat elégíti ki, hogy megértjük a természetet, de már most egy csomó műszaki alkalmazása van az általános relativitás elméletnek. Egy közismert az a GPS rendszereknek. A GPS rendszerek nem lennének ilyen pontosak, ha nem lenne általános relativitás elmélet. És hát nagyon sok új felfedezés és akár veszélyforrásnak a felismerése várható az általános relativitás elmélet kutatása alapján. Én most megköszönöm a hallgatóságnak a figyelmét, és akkor egy 10 perces szünet következik, illetve, tehát, mert tudom, hogy nehéz ennyit ülni, akinek kérdése van, azt szerintem ez az első résszel kapcsolatban most nyugodtan tegye fel a kérdését. Milyen veszélyforrás? Hát ugye nem akar, tehát például sokan foglalkoznak azzal, hogy mi történik, hogyha felénk jön egy fekete lyuk, és neki megy a Földnek. Mondjuk ezt a problémát írhatná le, na most, illetve mondjuk azt tudná megmondani, hogy hogyan tudjuk a környezetünkben levő fekete lyukat fölismerni. Mert ugye a fekete lyuk nem látszik, de a belehulló anyag vagy a környezetre gyakorolt gravitációs hatás elárulja, és például hogyan találjuk meg a potenciálisan veszélyes fekete lyukakat a közelünkbe, az csak az általános relativitás elmélet segítségével lehetséges. Mondjuk ez egy veszélyforrás, vagy a másik, talán néhányan emlékeznek, egy olyan 6-8 év, amikor beindították a CERN-ben a nagy hadron ütköztetőt, akkor valaki azt találta mondani az egyik fizikus, hogy miniatűr fekete lyukak jönnek létre. Ezek nem egészen olyanok, mint amiről itt beszéltem, de most hadd ne meséljem. És óriási felháborodás volt, valaki még a bíróságra is elment, hogy állítsák le a nagy hadron ütköztetőt, mert mi van, ha az a fekete lyuk beszívja a Földet utána. Na most most az egyenletek nélkül nem tudom bebizonyítani a hallgatóságnak, hogy az ott létrejött atomi méretű fekete lyuk féleség az nem fog meghízni és bekebelezni az egész Földet. Ezt egyenletek nélkül nem tudom igazolni. Ehhez kell például az általános relativitás elmélet ismerete, hogy tudja, hogy az atomi folyamatok nem hoznak létre olyan fekete lyukakat, amik aztán veszélyesek lennének a környezetükre. Most kapásból mondjuk ezt a kettőt mondanám. De például a szupernovák is egyfajta veszélyforrások és azok leírásához is kell az általános relativitás elmélet. Megfelelt a válasz? Nem tudom, ki kérdez róla arra fele. Jó, köszönöm. Itt is volt egy kérdés.
Tulajdonképpen csak azt szeretném megkérdezni, hogy a gravitációs hullámot adott transzverzális vagy longitudinális.
Jó kérdés. Szerintem nem lehet definiálni. Mert ezek valójában nem hagyományos hullámok, tehát nem valamilyen... Na, transzverzális az ugye az, ami a terjedés irányra merőleges. Na de itt maga a tér torzul, tehát szerintem nem is értelmezhető, hogy merőleges-e vagy se. Én úgy tudom, hogy a gravitációs hullámoknál nem alkalmazzák ezt a transzverzális longitudinális elnevezést, hanem vagy máshogy tipizálják őket, mert van több fajtája, hogy torzulnak, de szerintem nem igaz ez rá, de most te megfogtál. Most igaziból találgatok, de azért viszonylag értelmesen. De szerintem nincs értelme, mert nincs anyag, aminek a kitérése lenne. Az egyenletek szerint igen. Tehát azt mondom, hogy az egyenletek szerint egyértelműen lép fel interferencia, tehát ezek a gravitációs hullámok lineáris hullámok, tehát összeadódnak meg minden. Tehát, hogyha megfelelő frekvenciájú, megfelelő fázisúak találkoznak, akkor erősítik. De ugye most mutatták ki először egyáltalán, hogy valami van, kísérleti bizonyítéka ennek még nincsen értelemszerűen, de szinte biztos, hogy lép fel interferencia. Tehát azt mondja az elmélet. Igen? Biztos, hogy előbb-utóbb segít, de nem közvetlenül. Mert ugye az a fizikusok álma, a nagy egyesített elmélet, hogy egy elmélet magyarázzon meg mindent. Például a gravitációt is, meg az elektromosságtant is egy elmélet magyarázza meg. Közvetlenül a gravitációs hullámok felfedezése szerintem nem fog erre hatást gyakorolni, mert eddig is az eddigi közvetett bizonyíték alapján is biztosra vették a fizikusok, hogy van. Tehát ez most nem fog ebben szerintem forradalmat hozni. Az hozhat forradalmat, hogyha most ezt évekig, évtizedekig pontosan kimérjük, hogy pontosan milyenek a gravitációs hullámok. És mondjuk kiderül, hogy mondjuk az összeolvadó kettős csillagok gravitációs hullámai nem pont olyanok, mint az eddigi elméletek mondták, na akkor adhat ez egy új információt ahhoz, hogy is viselkednek ezek. Mert ugye önmagában, amikor már terjed a gravitációs hullám, abban már nem szólnak bele az elektromos terek, vagy az atomok, meg az ilyesmik, de az összeolvadó neutroncsillagok, például az egyik gravitációs hullám forrás, az összeolvadás folyamatában szerepet játszhatnak a magfolyamatok is, és a gravitáció is, és szerintem, ha azt pontosan ki lehet mérni, akkor lehet következtetni arra, hogy a mikrovilág meg a gravitáció hogyan csatolódik. Tehát végülis egy ilyen közvetett hatás lehet, de nem direktbe lesz a kettő között a kapcsolat, azt hiszem. Igen?
Ha már hullámokról beszélünk, akkor felléthet a gravitációs hullámoknál a rezonancia? Így a téridő?
Hát természetesen. Hát, az lesz a hatás, hogy a fizikusok örülnek, hogy nem csak a 35. tizedes jegybe találják meg a hatását, hanem már a 32-be is jelentkezik. Tehát látni fogjuk, hogy ezek olyan roppant pici hatások, ez lesz a következő előadás témája, hogy a csúcstechnikát kell bevetni, hogy kimutassuk. Ha valahol egy rezonancia lép fel és felerősödik egy gravitációs hullám, mondjuk a mostani intenzitásának az egymilliószorosára, akkor azt jelenti, hogy a fizikusok örülnek, hogy azt kisebb zajszinttel tudják megmérni. Nem tudok olyan reális elképzelésre, hogy ez rezonanciával úgy föl tudna erősödni, hogy így közvetlen megtapasztalható hatást okozna, tehát hogy mondjuk ez a terem így elkezdene szükülni, meg tágulni. Bár aki látott néhány lökött skifit, az láthatott eféle hatást, mit tudom én, az Eurékában minden második részben fölhasadt a téridőszövete és kipotyogtak a lukon, de Tehát drámai hatás nem várható a rezonancia jelenségétől, csak az, hogy a fizikusok örülnek, hogy könnyebb akkor kimutatni. De természetesen, mint minden ilyen periodikus jelenségnél ez előfordulhat.
Milyen hullámhosszúságban?
Mindenfélék. Tehát ugye attól függ, ugye fénysebességgel terjednek, a frekvenciájuktól függ, a kibocsátó frekvenciától függ. Amit most sikerült kimutatni, azok, na most jó, a 10-100 herces frekvenciájúak, most hirtelen nem tudom, Miki?
Tehát ilyen 300 vagy
30 és 500 herc közöttiek, hát most számoljunk 300 herccel, ugye 300 herccel, ha számolunk, akkor a 300.000 km per szekundum, ez szerint akkor 1000 km ennek a hullámhossza. Tehát ilyen 1000 km-es nagyság, amit kimértünk. De az elméletek szerint ebből is mindenféle van, csak a műszerünk az erre a pár ezer kilométeres hullámhosszú, de inkább beszéljünk frekvenciában, a 100 Hz környéki frekvenciában érzékeny. De biztos, hogy van mindenféle más hullámhosszú is.